A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 164. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. 164. énekünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk János Evangélium a 4. fejezetéből, 4. fejezet 4. versétől a 30. versig terjedő szakaszban. Ebben a hosszabb ige szakaszban így szól hozzánk Isten igéje. Jézusnak Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszol neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a helyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelen nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványi éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, és lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Isten áldja meg az ő igéjét, annak hallgatását, szívünkbe fogadását, megtartását. Most fennállva könyörögjünk, imádkozzunk ezért. Áldunk téged, Urunk Istenünk, a te kegyelmedért, amelyel megtartottál bennünket ezen a héten is, amelyel megtartottál bennünket az elmúlt időszakban. Köszönjük, hogy olyan jó tudnunk azt, hogy nem csak zajlik az életünk, nem csak történik az életünk, hanem előtted van minden, hogy a te kezedben vagyunk, és te mindenről tudsz, ami velünk történik. Te előtted peregnek a napjaink. Köszönjük azt, hogy te gondviseléssel és szeretettel veszel körül bennünket, és hogy ennek a szeretetnek minden jelét adod nekünk napról napra, újra és újra. Adod a te szeretetedet, amivel örök életet kínálsz, és adod ennek a jelét nap mint nap, és szeretnénk mi egyre inkább felismerni ezeket a jeleket, és egyre inkább megköszönni neked. Köszönjük neked az örömeinket, mert olyan sokszor beszélünk a fájdalmainkról, a nehézségeinkről, a szomorúságainkról, pedig te azt szeretnéd, hogyha örülnénk, és hogyha észrevennénk ezeket az örömöket. Köszönjük azt, hogy mindezt megláthatjuk. Ebben a történetben is, amiről ma hallunk, olyan valaki van előttünk, akinek az élete tele van szomorúsággal, nehézséggel és fájdalommal, de eljut odáig, hogy tud örülni, mert veled találkozott. Urunk, köszönjük a veled való közösségnek a legnagyobb örömét, és köszönjük mindazt, amit még örömként kínálsz nekünk. Így köszönjük most meg neked annak a két fiatal párnak az örömét, akik készülnek a házasság kötésükre, és arra, hogy majd szeptemberben itt a te házadban kérjék a te áldásodat a közös útjukra. Kérjük, hogy addig is áld meg őket, legyél velük az ő készülésükben, és add, hogy tudjanak rád nézni, tőled kérni, elkérni, és tőled elfogadni a közös útjukat. Urunk, köszönjük ennek a gyülekezetnek is a közösségét. Köszönjük mindazokat, akik most is itt vannak, vagy most nem lehetnek, de ide tartoznak. Köszönjük az időseket, a fiatalabbakat, a gyerekeket, és azt, hogy mindannyian veled lehetünk közösségben, és ezért egymással is egyek lehetünk. hogy egy lehet a mi lelkünk az Úr Jézus Krisztus által és benne. Köszönjük ennek a nagy ajándékát, és kérünk azért, hogy legyél velünk továbbra is, legyél azokkal, akik most nehézségben vannak, legyél a betegekkel, te gyógyítsd őket, és adj mindannyiunknak erőt, adj mindannyiunknak örömöt, azt, amit te kínálsz nekünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 152. dicséretünket keressük meg. 152. énekünk egyetlen verse van, és az úgy kezdődik: Szent Isten, noha néked az egek ülőszéket. Istennek az az igéje, amely alapján az üzenetét a mai vasárnapon, az ő szent lelk erejét kérve hirdetni kívánom, írva található a már felolvasott ige szakaszban, János evangélium a 4. fejezetében. Ebből most a 13. és 14. verset olvasom újra. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Foglaljuk el helyünket. A múlt héten, az elmúlt vasárnap egy találkozásról hallottunk, Nátánael Jézussal való első találkozásáról. És ma is egy ilyen találkozás történet van előttünk. János evangéliumában több ilyet találunk, olyan történeteket, amik a többi evangéliumban nem is szerepelnek. Mert János fontosnak tartja azt, hogy úgy mutassa be Jézust, mint aki személyesen szólítja meg az embert, mint aki nem csak a sokaságnak hirdeti az ő tanításait is, hanem beszélget az egyes emberrel, oda megy, és személyesen megszólítja őt. Nem csak a sokaságot, hanem egy-egy embert, legyen az hozzá közelálló tanítvány, mint például Péter, legyen az egy vallási vezető, mint például Nikodémus, vagy legyen az egy egészen egyszerű asszony. A bevezető mondatban azt hallottuk, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie. És ez a mondat, és ebben a mondatban az a szó, hogy kellett, az is ezt igazolja, mint az előbb mondtam, hogy Jézusnak fontos az egyes ember. Jézusnak Samárián kellett átmennie, mert ez volt benne az Isten tervében, mert ott Samáriában és ott egy kútnál találkoznia kellett ezzel az asszonnyal. oda kellett mennie, éppen akkor, amikor ez az asszony ment, hogy vizet merítsen magának. Úgy gondolom, hogy a mi életünkben és a mi Istennel való kapcsolatunkban is sokszor nagy szerepe van annak, amikor valami kell. Sokszor átéljük és örömmel éljük át azt, hogy néha csak utólag jövünk rá, de mégis rájövünk, hogy ott kellett lennem a templomban, akkor, amikor ott voltam, kellett hallanom, és azt az igét, azokat a szavakat kellett hallanom, amiket kellett, és olyan jó, hogy ott voltam, olyan jó, hogy hallottam, mert így tudtam jól dönteni, mert így tudtam tovább menni, mert így fel tudtam állni abban a helyzetben, amiben voltam. Jézusnak oda kellett mennie, mint ahogy hiszem azt, hogy ő most is, neki most is ide kellett jönnie, és nekünk is ide kellett jönnünk, hogy találkozunk vele. Hogyan kezdődik ez a történet? Úgyhogy Jézus az úttól elfáradva leül a kútnál, a forrásnál. Délfelé járt az idő, a legnagyobb meleg volt. És egyszer csak egy asszony érkezik, hozza az üres korsóját, hogy megtöltse. A legnagyobb melegben, akkor, amikor senki más nem teszi meg, hanem mindenki igyekszik hűsölni, vagy megtalálni az enyhe helyet, ő mégis ekkor jön. Azért, mert nem akar találkozni másokkal. Mert nem akarja, hogy másokkal találkozzon, hogy észrevegyék, mert nem akarja, hogy a többi ember szemében, szavaiban tükröződni lássa az ő nyomorúságos életét. Elég, hogyha ott belül kell ezzel megküzdenie, nem vágyik arra, hogy még másoktól is ezt visszaigazolva lássa. És amikor odaér a kúthoz, azt látja, hogy van ott valaki. Meglepődve látja, és meg is ijed. De aztán észreveszi, hogy ez egy idegen. Akkor jó, akkor rendben van, ő nem ismerhet engem, előtte nem kell szégyenkeznem, előtte nem kell lesütnöm a szemem. És így kezdődik a beszélgetés. Jézus megkezdi a beszélgetést, megszólítja ezt az asszonyt. És ez a beszélgetés nagyon jó, hogy így kezdődik. Jézus maga az, aki kezdeményez. Maga az, aki kezdeményezi a beszélgetést, pedig a kor viszonyai, társadalmi viszonyai között szinte lehetetlen, elképzelhetetlen volt az, hogy ő kezdeményezzen. Egyrészt azért, amit talán mindannyian tudunk, hogy a zsidóság és a samáriai között egy hatalmas ellentét, feszültség volt, még abból az időből, amikor a zsidók a babiloni fogságban voltak, és itt az ország középső területén élők itt maradtak, és aztán az idegen néppel keveredtek, sőt a vallásukból is átvettek sok mindent, és azóta a zsidóság megvetette az itt élőket, és lenézte őket. Aztán külön még hozzátartozik ez a beszélgetéshez, hogy ráadásul ez a samáriai, akit Jézus megszólít, egy nő. És a nőket akkoriban alacsonyabb rendűnek tartották. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy Jézus, a tanító, a rabbi szóba áll egy egészen egyszerű emberrel. Mennyi akadály, mennyi fal volt közöttük, ami meg kellett volna, hogy akadályozza a kapcsolat felvételt, és mégis megkezdődik a beszélgetés. Nem csoda ez, hogy elkezdődhet a beszélgetés közöttük. És nem csoda az, hogy az Isten velünk is beszélget, hogy elkezdi velünk a kapcsolatot felvenni, pedig annyi fal és annyi akadály van közöttünk, amit mi magunk húztunk fel, amit mi magunk építettünk oda az Isten és mi közénk. Mennyi mindent tett az emberiség azért, hogy elválasztja magát az Istentől, és mennyi mindent tettünk mi magunk is, és teszünk folyamatosan, ami elválaszt bennünket az Istentől. De ő túl tud lépni, és túl akar lépni ezeken a falakon, és fel akarja venni velünk a kapcsolatot, és elkezdi velünk a beszélgetést. Azért, hogy aztán lebontsa ezeket a falakat, és azért, hogy aztán új életet adjon nekünk. Mert ennek a beszélgetésnek a végére, amit itt olvastunk ebben a hosszú ige szakaszban, ez történik. Lebomlanak a falak, és ez az asszony más ember lesz, mint amilyen volt. Más emberként megy el a kúttól, mint ahogy odafelé ment. ennek a beszélgetésnek ez lesz az eredménye. Találkozniuk kellett. Találkoznia kellett az asszonynak és Jézusnak. Igen, találkozniuk kellett, de innentől kezdve az is érdekes, hogy Jézus semmit nem kényszerít erre az asszonyra, semmit nem vár el tőle. Az asszony magától teszi, amit tesz, és magától mondja, amit mond. Magától mondja a végén, magától nevezi Krisztusnak ezt az idegent, akivel most találkozott először, és magától indul el, hogy vigye a városba az örömhírt, hogy találkozott a Krisztussal. Hallgatja Jézus szavait, és közben megváltozik. Hallgatja Jézus szavait, és mire a beszélgetés végére érnek, már egészen másképp látja magát, másképp látja a saját helyzetét, másképp látja az Istent, magát is. Ennek a beszélgetésnek lehetetlen lenne most itt minden részletére kitérni, és nem is szeretném ezt megtenni, csak néhány fontos mozzanatára figyeljünk, amik üzeneteket hordoznak a számunkra. Legelőször arra, és erre figyeltem fel én is, amikor újra olvastam ezt a történetet, hogy Jézus inni kér, és ezzel kezdődik a beszélgetésük. Kér az asszonytól valamit. Valamit, ami ott a nagy melegben, a szárazságban sokat jelent az ő számára. Sokat jelent a víz egy nagy szomjas ember számára. Ezt kéri, ugyanakkor ebben, amit kér, olyan valamit kér az asszonytól, amit ez az asszony ott és akkor meg tud neki adni. És az asszony érdekes módon tiltakozik. Hogyan tehetném ezt meg? Hogyan kéred egyáltalán? Hiszen mi nem is beszélgethetnénk. Nem tudom, hogy vagyunk mi a kérésekkel, amik felénk érkeznek. Szeretjük a kéréseket, amiket hallunk. Olyan sokszor vagyunk úgy, hogy nem szeretjük a kéréseket. Amikor valaki kér tőlünk valamit, mert az azt jelenti, hogy oda kell adnunk, amiről úgy gondoljuk, hogy a miénk, hogy kevesebbek leszünk, hogyha adunk valamit. Ha valaki pénzt kér tőlünk, akkor azt mondjuk, jó lenne, ha nekünk is több lenne. Ha valakinek szüksége van az időnkre, akkor azt mondjuk, hogy a saját dolgainkat, ügyeinket sem tudjuk elintézni. Hogyan lenne időm még bármi másra? Ha valaki a szeretetünket kéri, akkor ha nem is mondjuk, de azt gondoljuk, jó lenne, hogyha engem szeretne előbb valaki, akkor talán tudnék szeretetet adni másnak. Itt most az Isten kér. Az Isten is kér tőlünk, kéri azt, hogy tudjunk figyelni rá, kéri a figyelmünket, kéri a bizalmunkat, kéri azt, hogy őt szeressük. És a kérdés az, hogy mindig ez a kérdés, hogy adunk-e az Istennek, amikor ő kér, hogy odaadjuk-e, amit ő kér, hogy tudunk-e figyelni rá olyan sok minden mellett, oda tudjuk-e adni a figyelmünket, oda tudjuk-e adni a szeretetünket neki, oda tudjuk-e adni az időnket neki, vagy mindig csak a maradékból adunk neki, a fölöslegesből adunk neki, és úgy gondoljuk, hogy az Istennek ez is elég lesz, ami így maradékként, amit oda tudok neki adni. Az Isten kér, ahogy Jézus ebben a történetben. De az egyik nagy örömhíre ennek a történetnek, hogy amikor Jézus kér, ő úgy kér, hogy adni akar. Kéri az asszonytól a vizet, és hogyha megfigyeljük, akkor a beszélgetés végéig nem kapja meg azt a korty vizet, viszont ő kínál, az életvizet kínálja. Amikor az Isten kér, akkor ő mindig adni akar. Sokkal többet, mint amit kér tőlünk. Sokkal többet, mint amit mi tudunk, vagy tudnánk neki adni. Jézus ennek az asszonynak az élő vizet kínálja. És ez az asszony szembesül azzal, hogy van más élet, másmilyen élet, mint amit eddig ő ért. Hogy ő, akinek 5 férje volt eddig, és most a 6. él, aki nem férje. Ő, akit az emberek megvetettek és lenéztek, ő is lehet olyan, aki mások számára forrássá válik, akihez szívesen fordulnak mások, akire öröm ránézni, és akiből árad az öröm, és árad a felszabadultság. És Jézus pedig kínálja erre a lehetőséget. Kínálja, és azt mondja, hogy az a víz, amit én adok, hogyha abból iszol, akkor nem fogsz megszomjazni. Hogy mennyire vágyik ez az asszony erre az életre, az mutatja azt, hogy rögtön azt mondja, add nekem ezt a vizet, hogy ne kelljen ide járnom és meríteni újra és újra a korsóval. De miközben mondja ezt, tudja, hogy nem ez a legfontosabb. Nem akkor lesz az élete, nem akkor kerül a helyére az élete, hogyha nem kell nap mint nap idejönni a kúthoz, újra és újra vizet meríteni, hanem akkor, hogyha valaki megszabadítja abból a mélységből, amiben van. Ő próbálkozik, újra és újra próbálkozott, mint ahogy nap mint nap kijön a kúthoz, úgy próbálta nap mint nap helyrehozni az életét, és nem sikerült. És erre van szüksége, hogy valaki egy ilyen vizet adjon, ami az ő életét is helyrehozza. És most találkozik azzal a valakivel, aki azt mondja, hogy én ezt meg tudom tenni. Én meg tudlak szabadítani, és ki tudlak hozni abból, amiben vagy. Ez nem történik meg itt egyik pillanatról a másikra. Mert úgy kezdődik ez a szabadítás, hogy Jézus feltesz neki egy kérdést. Szembesíti ezt az asszonyt azzal a legfájóbb ponttal, ami az ő életét leginkább meghatározza. Hívd ide a férjedet. Nincs férjem, mondja az asszony, és Jézus azt mondja, hogy igazat szóltál, mert akivel most élsz, tényleg nem a férjed, azután az öt után. És az asszony, amikor mindez eljutnak, akkor hirtelen témát vált, másról kezd el beszélni. Azt mondja, hogy ha te ennyire ismersz engem, ha te tudod, hogy ki vagyok, akkor te igazán proféta vagy. És akkor veled lehet beszélgetni ilyen témákról. Lehet teológiai kérdésről beszélni, az Isten kérdésről lehet beszélni. És azt kérdezi, hogy hol kell imádni az Istent? Itt, ahol mi szoktuk, ezen a hegyen, ahol nekünk is van egy szentélyünk, ahol az Isten tiszteljük, vagy Jeruzsálemben, ott abban a templomban. Hol kell imádni az Istent? Igen, ez egy fontos kérdés. Erről lehet vitatkozni. Csak hogy bármilyen választ is kapjon ez az asszony, az még nem oldja meg az ő személyes életét. Nem oldja meg, mert más a kérdés igazán. Sokszor így vagyunk mi is, hogy amikor rólunk van szó, akkor próbáljuk elterelni a témát. Szeretjük elterelni a kérdést, mert jó az Isten igéjét hallgatni. Jó egyetérteni vele, mindazzal, ami hangzik. Milyen szép és milyen jó, amit az Isten az ő igéjében mond. De amikor rátapint az életünknek arra a pontjára, amit magunk is szégyellünk, akkor már nem olyan szívesen hallgatjuk. Akkor már nem szeretnénk annyira a személyes dolgokról beszélni, hanem beszéljünk inkább az elméleti dolgokról, az általános dolgokról, amik nem a mi életünket határozzák meg. Amikor gimnáziumban hittan tanítottam, akkor gyakran találkoztam ezzel, hogy a diákok kérdéseket tettek fel. És a legtöbb kérdés az valami ilyesmi volt, mint amit ez az asszony feltett. Olyanokat szoktak legtöbbször kérdezni, például, hogy mi van azokkal az emberekkel ezen a világon, akikhez nem jutott el az Isten evangéliuma. Azok a távoli, benszülött törzsek, ahol valahogy még nem jutottak el a misszionáriusok. Mi lesz azokkal az emberekkel? Ők üdvözülnek, vagy elkároznak? És azt válaszoltam, hogy egyrészt, hogy valószínűleg nagyon kevés ilyen hely van ezen a világon, másrészt azt válaszoltam, hogy nem tudom, hogy mi lesz velük, mert az Isten az, akinek hatalmában van, hogy eldöntse ezeknek az embereknek a sorsát. De mindig hozzátettem azt is, hogy biztos, hogy ez a legfontosabb kérdés a számodra, hogy mi lesz velük. Nem ez a legfontosabb kérdés, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, hanem az a kérdés, hogy veled mi lesz. Erre a kérdésre kell mindannyiunknak válaszolnunk. Velem mi lesz? Velem mi lesz majd oda át, és mi lesz itt ezen a földön, amíg még itt időt kapok, hogyan éljem az életemet. És Jézus sem válaszol az asszony kérdésére, legalábbis a felszínen feltett kérdésre nem válaszol, hanem a kérdés mögötti mély kérdésre, legmélyebb kérdésre válaszol, mert az asszony azt a kérdést tette fel, akarta feltenni Jézusnak, még ha nem is fogalmazta meg. Nem az érdekelte igazán, hogy most melyik templomban kell imádni az Istent, hanem az érdekelte, hogy mi lesz velem, ki segít rajtam, hol van az Isten, hol van az én Istenem, aki meg tudja változtatni az életemet. nem az a lényeg, hogy hol kell imádni az Istent, mert az Isten mindenütt ott van. Itt van most is, melletted. Az Isten, aki a te atyád is, mert Jézus így nevezi őt. És azt mondja, hogy az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Lélekben és igazságban. Nem úgy, hogy megtartják a vallási szokásokat. Nem úgy, hogy azt mondják, hogy én hiszek az Istenben, de közben ott belül elutasítják ezt az Istent, és nem akarják átadni neki az életüket, elzárkoznak tőle, nem akarják kinyitni a lelküket. Az Isten, az Atya nem ilyen imádókat szeretne magának, hanem olyat, akik lélekben, teljes lelkükkel és igazságban imádják őt. Igazságban. Itt az a szó áll az eredetiben, amit úgy is lehetne fordítani, hogy valóságosan, valóságban. Vajon oda visszük-e a mi életünket egészen valóságosan elé, mindazzal, ami benne van. Az örömeinkkel és a fájdalmainkkal, a kérdéseinkkel és a bűneinkkel. Az életünk valóságával megyünk oda az Istenhez, és így imádjuk őt. Olyan jó azt is olvasni, hogy az Atya keresi az igazi imádókat. Keresi. Keres téged is. Úgy, mint ahogy a tékozló apa várta vissza a fiát, azért, hogy megölelhesse, hogy újra nála élhessen, nála lehessen. Az Atya ilyen imádókat keres bennünk is. És az asszony itt ezen a ponton megérti azt, hogy az Isten őt keresi. Az ő elrontott, kétségbe ejtő életét azért, hogy megtisztítsa, és azért, hogy felemelje magához. És boldogan kiált fel, tudom, hogy eljön a Messiás, a Krisztus, aki mindent elmond majd. És Jézus azt mondja, hogy nem csak majd egyszer el fog jönni, hanem azt válaszolja ennek az asszonynak, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok, itt vagyok, nem a jövőben, nem a távolban, hanem itt vagyok melletted egészen közel. És ezután az asszony, és így fejeződik be a történet, ott hagyja a korsóját, és fut, szalad a városba, és elmegy azokhoz, akikkel korábban nem akar találkozni, akik miatt szégyelte az életét, most éppen hozzájuk megy, hogy hirdesse, hogy itt van a Krisztus. Nem szégyelni azt, amit tett. Vagy nem úgy szégyelni, mint korábban. Milyen érdekes, hogy mindaz, ami az ő életében teher volt, mindaz, ami az ő életében bűn volt, az most így megbocsátva a bizonyságtételre való eszköz lesz. Milyen hatásos az, amikor valaki a fiatalok közé megy, úgy, mint aki megszabadult a kábítószer függőségtől, és elmondja, hogy igen, én benne voltam, de megszabadultam, mert az Isten megszabadított. Egészen más az, mint hogyha valaki, aki nem volt benne, elmondja ezt így elméletben, hogy meg lehet szabadulni. Ez az asszony most odaállt az emberek elé, és azt mondta, hogy igen, mélységben volt az életem, de lehet rá bocsánatot kapni. Ott hagyja a korsóját, azt a korsót, ami az ő egész életének a jelképe, az üres korsó, és megy. És nem mondja azt, hogy várj Uram még egy kicsit, megtöltöm ezt a korsót vízzel, és aztán majd még elgondolkozom azon, amit mondtál. Nem keresi a régi megoldásokat, nem akarja azt, hogy még adjon az Isten neki egy kis időt, hanem megy, nem bajlódik a régi vízzel, hanem elfogadja az élő vizet, amit Jézus kínál. Hadd fejezzem be azzal, hogy megvan terítve az Úr asztala. Jézus Krisztus hív és kínálja ott az élő vizet. És azt szeretné, hogyha odajönnénk hozzá lélekben és igazságban. Úgyhogy odavinnénk hozzá az egész lelkünket, odavinnénk hozzá az életünknek a valóságát úgy, ahogy van. És kérnénk azt, hogy ő tisztítsa meg a mi életünket. Jó lenne, hogyha tudnánk jönni hozzá, és meghallanánk az ő hangját, amikor azt mondja, hogy itt vagyok, és az, aki meg tud változtatni téged, az én vagyok, aki veled beszélek. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy neked ma is erre kellett jönnöd, és nekünk is itt kellett lennünk. Köszönjük azt, hogy elkezdesz beszélgetni velünk, és semmire nem kényszerítesz, mégis azt éljük át, hogy amikor halljuk a te hangodat, a te beszédedet, akkor valami megváltozik. Hogy egy Isten tiszteleten megtörténhet az, hogy nem csak hallunk valamit, nem csak hangzik valami, hanem történik valami. Megváltozik valami, láthatatlanul, mégis kézzel fogható valóságában. Köszönjük, hogy itt vagy velünk is, hogy beszélgetsz velünk is, hogy nem fordultál el tőlünk, és nem vetettél meg, mint ahogy elfordulhattál volna ettől az asszonytól, és megvethetted volna, de mégis szeretettel fordultál felé. Köszönjük azt a türelmet, ahogyan velünk is szoktál beszélgetni, és köszönjük azt, hogy nekünk is lehet ennek a beszélgetésnek a vége az, hogy örömteli, felszabadult emberként megyünk el. Kérünk azért, hogy így legyél velünk. Kérünk azért, hogy legyél a mi családunkkal. Különösen azokért könyörgünk, akik még nem találkoztak veled, akikkel még nem tudtál beszélgetni, mert nem nyitották ki magukat, akiknél még ott van az a fal, amit még nem romboltál te magad le. Kérünk értük, és kérünk mindazokért, akik keresnek téged, mert te vagy az, aki igazán keresel minket, adj ilyen találkozásokat, Urunk. Kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat, kérünk, hogy készíts bennünket az úrvacsora vételére, amikor mindazt, ami te teszel, azt te megpecsételed. Köszönjük a te áldásodat, hogy kérhetjük és elvehetjük tőled élő vízként. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.